Tóráról kellett, hogy beszéljünk a mai este, és a igazából ugye sokszor elhangzott, sajnálom, hogy a többiek most nincsenek itt, de remélem, hogy az interneten meghallgatják, mert sokszor elhangzott, és sokszor hivatkoztunk a Tórára, mint olyan... Sokszor hivatkoztunk a Tórára, mint egy ilyen általános egységre. De hogy ez pontosan mi, és hogy mi hogyan állunk ez a kérdés az egészen hozzá, azt nem tisztáztuk, és ez elég fontos tisztázni, hogy mégis mi a Tórának a szerepe ebben az egészben, mi az a Tóra, hogy van a Tóra. Én most föltennék egy pár kérdést, és hogyha aztán szokásunk a szíve, nem fogom megválaszolni kérdésenként, hanem fölteszünk egy pár kérdést ilyen gondolatindítónak, és aztán megpróbáljuk úgy becsomagolni, hogy ez érthető legyen, hogy egy válaszsal megpróbáljuk az egészet ugye, helyére tenni. Ugye van az a híres dolog, amit talán észrevettetek, hogy a Tóra, ki tudja, hogy melyik betűvel kezdődik. Ugye a Tóra, egy pillanat, csak a fogalom tisztázását ígértem. Hát a Tóra, amikor most a Tóráról beszélek, akkor ez két fogalmat is jelent. Van a Tóra tekercs, amiben Mózes öt könyve van benne. Mózes első könyvétől, a Genezistől, az ötödik könyvig. Ezt nevezzük egyszer Tórának. És aztán van, amikor a Tóra az egy bővebb fogalom. Egyrészt kiegészítjük ezt a Mózes öt könyvét azokkal a további proféciai könyvekkel, proféták könyveivel és a szentiratokkal, aminek az egésze kiadja a Tanáchot, amit zsidó bibliának szoktak nevezni, ami magyarul a Ószövetség, csak nem hívjuk Ónak, mert szerintünk nem Ó. Tehát ezzel kiegészítve, illetve az egész szó, úgynevezett szóbeli tannal, ami egy értelmezése és magyarázata ennek az írott tannak. Amikor a Tóráról beszélünk, akkor mind a kettő értelemben ez fölmerül. Tehát a Tóra, mint a tudás forrása, mint a tanítás, az mind a két értelemben megjelenik. De a Tóra tekercs, az melyik betűvel kezdődik? Tehát az írott tan melyik betűvel kezdődik? Valaki tudja esetleg, milyen szóval kezdődik? Hogy? Bét, így van a Zsombornak igaza van, a Béttel kezdődik. Ugye azt mondja a Tóra, Brésit bará elokim et hasamaim va et haaretz, először teremtette az örökkévaló az eget és a földet. A Brésit szóval kezdődik, és így a Bét betűvel. Az érdekes, hogy amikor a Tálmáj király ugye megbízta a zsidókat, hogy a 70 bölcset, hogy fordítsák le a Tórát, ez volt az első fordítás, ez a görög fordítás a Tórának, akkor ugye azt ki akarta kerülni, hogy becsapják, és ezért függetlenül egymástól 70 zsidó bölcset kért meg, hogy fordítsa le, ezeket leültette egy külön szobába, nem is tudtak egymásról, hogy a fordításból kiszűrje azt, hogy hol van a csalás. És ezek mindannyian, ugye nem tudták, hogy mások is fordítanak, mindannyian ugyanott csaltak, és ez egy isteni csoda volt, hogy nem lett észre a csalás. A Talmud végigveszi, hogy hol vannak ezek a csalások. Ezek nem csalások, hanem fordítási. Amikor az ember fordít, akkor azért mindig van egy dilemma, hogy mennyire ragaszkodjon a szószerintiséghez, mennyire a tartalmat. És ők úgy fordították le, nem úgy, hogy először teremtette, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, hanem Isten kezdetben teremtette az eget és a földet. Miért? Mert el akarták kerülni, hogy úgy értelmezze valaki, hogy a kezdetben teremtette Istent. Mint hogyha lenne valami Isten előtt, ami teremtette Istent. Mert úgy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, úgy is lehet könnyen olvasni, hogy kezdetben teremtette az Istent és az eget és a földet. És ezért megfordították a szórendet. De a héberben a kezdetben az első szó, és a kezdetben úgy kezdődik, hogy Brésit, amivel az első betűje a Bét. Ez a Bét, ez furcsa, mert ha már ezt nézzük, akkor logikus lenne, hogy ez Aleffel kezdődjön a Tóra.
Én azt is mondtam.
Igen. Különben a tíz parancsolat Aleffel kezdődik, mert ott úgy kezdődik, hogy Anoichi, én vagyok az örökkévaló. De a Tóra az Béttel kezdődik, és akkor ennek kapcsán azt van egy olyan tanítás, hogy miért kezdődik Béttel, Tóra, mert arra tanít bennünket, hogy van előtte egy Alef. A Tóra előtt ott van Isten. Tehát, hogy a Tóra úgymond isteni eredetű, ez nem magától van ez a Tóra, hanem előtte azért még van valami más. Ugye, amikor a Tóráról beszélünk, és elolvassuk ezt a szöveget, akkor ez úgy tűnik, mint egy szép történetek gyűjteménye, illetve történet és szabályok gyűjteménye, ugye a Tóra. Az a szó, hogy Tóra, az azt jelenti szó szerint, hogy tanítás, hora á, more, tanár, tanítás. És ez így is csak egy szép, érdekes történet, ami vannak valóban nagyon fontos, és tényleg a mai napig az erkölcsi civilizációnkat meghatározó szabályok és értékrendek. Aztán vannak olyan dolgok, amik egy kicsit ilyen, egy külső olvasó, egy kicsit ilyen furcsának tűnhetnek, nem igazán értjük a lényegét, és vannak olyan történetek is, amiket nem nagyon tudunk látni, hogy ez miért olyan fontos, ezt miért kellett fölírni. Tehát, hogy egy kicsit zavarban vagyunk vele most. Ezek után, hogyha megnézzük ezt, a zsidóság mit mond erről a Tóráról, akkor aztán még nagyobb zavarba kerülhetünk. Ezt képzeljük, hogy a zsidóság úgy tekint erre a Tórára, mint nem másra, mint Isten bölcsességére. Hát a bölcsesség, mint olyan, az egy ember vonatkozásában a maximum, a legmagasabb érték, ami létezik. Ugye lehet érték az, hogy valaki nagyon izmos, hogy valakinek nagyon jó szíve van, de azt lehet mondani, hogy valahol a legmagasabb érték az a bölcsesség. Nem zárja ki az összes többi, de ez van valahol a ház tetején. Bölcsesség nélkül, bölcsesség által tudjuk az összes többi képességünket is meg kell jeleníteni. Most ha Istennél azt mondjuk, hogy ez az Isten bölcsessége, akkor azt mondjuk, hogy gyakorlatilag ez Isten legmagasabb szintű attribútuma. Most ha elolvassuk a Tóra szövegét, akkor ez egy kicsit furcsának tűnik. Ez Isten bölcsessége? Ez ennyi? Ez egy kicsit olyan lekezelő Istennel szemben, hogy úgy tartjuk, hogy ez Isten bölcsessége. Pláne, hogy a Zohár, a Kabbala egyik alapműve azt is mondja, hogy a Tóra, hogy rájszva, vagy kucsöv rihú kulohád. A Tóra és Isten az valójában egy. Ahogy ezt a Maimonides megfogalmazza, egy embernél az ember maga és az ő bölcsessége, az két külön entitás, van az ember, meg van az ő bölcsessége. Nem lehet azt mondani, hogy az ő bölcsessége az maga az ember, de Istennél ez egy. Ő is, az ő bölcsessége az egy egységet alkot. Tehát magyarul a Tóra az maga Isten. Mint gyakorlatilag ezt mondjuk. Ha meg akarod fogni, meg akarod érteni Istent, akkor értsd meg a Tórát. Lészmach sovat fiszebej, nincs olyan gondolat, ami képes lenne felfogni a Istent, ela, mert tőlem is össze, csak a Tórával és a micvák által. Miért? Mert a Tóra az maga Isten. Ez egy kicsit furcsa. Hogy lehet azt mondani a Tóráról, hogy az maga Isten, vagy az Isten, egyáltalán Isten bölcsessége? Aztán van egy másik kérdés. Ugye, ha megkérdezzük egy embert az utcán, hogy mond, szerinted mi a... Ugye mindenki hallott a Tóráról, nem is a Bibliáról, azt mindenki tudja. Sőt, néha meg vannak lepődve a ilyen keresztény kultúrkörben nevelkedett emberek, hogy a Biblia az a Tóra, hogy a zsidóknak köze van a Bibliához, ez nem... Én különben mindig, bármilyen fórumon, nem zsidó fórumon nyilatkozom, vagy írok, akkor kifejezetten ügyelek arra, hogy amikor a Tórára hivatkozok, akkor ott Bibliát szoktam mondani. Egyrészt azért érthető legyen az embereknek, mert azt mondom, hogy Tóra, akkor azt mondom, fel kell tenni. Másrészt azért, hogy tudatosítsam bennük, hogy az, amit ők szent könyvnek tartanak, az valójában a zsidóké, vagy legalábbis a zsidóktól származik. Mert elképesztő, hogy ez mennyire nem tudatosul az emberekben. Egyszer találkoztam egy német fiúval, akinek az nagyon érdekes, az apja arab, az anyja zsidó. Németországban nevelkedett, és egy katolikus iskolában gőze nem volt a zsidós, tehát zsidó gyakorlatilag, ugye, mert anya járna zsidó, gőze nem volt a zsidóságról, tehát a legalapvető. És annyira nem, hogy akkor mondta, jól beszélgettünk, és mondtam neki, hogy tudod, a Bibliában ez van, a Bibliában az van, és nyitva megkérdezni, nem értem, de miért zsidóknak van Bibliájuk? Mondom neki, hát hogy nem, te katolikus iskolába tanultál, de biztos tudod, hogy a Bibliában benne van, hogy szólt Isten Mózes Izrael fiaihoz, mi a Izrael fiai, azok a zsidók, mondom, azok a zsidók. Azok a zsidók, azt mondja, hát ez ne, ez azok a keresztények. Nekik így tanították, tehát hogy ennyire nem tudatosul az emberekben. De ha megkérdezünk egy embert, hogy mondd, a bibliai törvényeinek mi a lényege? Miért jó, hogy vannak a Bibliának törvényei? Mi a célja? akkor mit fognak mondani általában az emberek? Igen, hogy szeresd fel a barátodat, de hogy mi a célja az egésznek? Miért kell, hogy legyenek ilyen szabályok?
Ha,
tehát egy ilyen társadalmi békét és keretet adjon. És nagyon bölcs volt ez a Mózes, hogy Isten nagyon jó volt velünk, mind attól függ, hogy milyen világnézetük van, hogy egy ilyen szabályrendszert adtak, hogy a világon béke legyen, és a társadalom. Tehát ha megkérdezzük azokat a katolikus, vagy nem katolikus, keresztény, konzervatív társadalmi gondolkodók, társadalmi elvi gondolkodókat, akik fontosnak tartják, hogy a Biblia, mondjuk amikor vita volt erről az EU-ban, hogy bekerüljön az EU alkotmányába az, hogy a Biblia, akkor mit mondanak, szerintem én erősen egyet tudok ezzel érteni természetesen, azért fontos, hogy a Biblia, mert ez az, ami egy olyan erkölcsi alapot ad a világnak, az társadalmaknak, amihez tudnak az emberek igazodni, és ez nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen erkölcsi alap, hogy a világ tényleg működő, legyenek családok, ne legyenek válások, ismerjük ezt a szöveget, legyenek válások, és legyen oktatás, és legyen erkölcs, és tisztelet az időseknek, stb. Ez mind nagyon fontos dolgok. Míg az ilyen elvtelen, mit tudom én, szabad elvű gondolkodásban ezek az értékek elvesznek, stb. Ezt ismerjük ezt a... Most, de a zsidóságban a Tóra nem csak erről szól. A zsidóság azt mondja, hogy a Tóra az soha nem fog megváltozni. A Tóra szabályai soha nem változnak. Ezt látjuk a múltat tekintve is. Tehát, hogy mindig volt egy-két olyan irányzat a zsidóságban, amelyik változtatni akart a Tórán, és azt mondta, hogy ez vagy az már nem aktuális. Akkor ezek vagy ilyen idő után meghaltak ezek a kezdeményezések, vagy lett belőlük valami más vallás, lásd kereszténység. De a zsidóság, mint olyan, éppen abban marad zsidóság, ez az egyik alaptétel, hogy a Tóra nem változik. És nem csak, hogy nem változik emberi hatásra, hogy egy ember nem dönthet úgy, hogy eddig ez jó volt, de most már ez unalmas, úgyhogy változtassunk rajta, vagy most már nem aktuális, hanem azt mondjuk, hogy még Isten sem fog változtatni rajta. Most ez egy kicsit furcsának tűnik. Miért nem változtathatna rajta Isten? Mi az a Tóra? A Tóra szabályai abban segítenek nekünk első ránézésre, hogy fölemelkedjünk egocentrikus, emberi, állati mi voltunkon. Képesek legyünk Istenhez közel kerülni. Ez akkor olyan, mint egy gyógyszer, ami segít a betegnek. Ha a beteg meggyógyult, akkor miért lenne szükség erre a gyógyszerre? Vagy ha a beteg ha kevésbé beteg, akkor miért ennyi gyógyszerre? Vagy miért ilyen fajta gyógyszerre? Ha egy olyan betegnek adsz egy bizonyos gyógyszert, ami nem ráillik, akkor az nem csak, hogy nem segít, hanem még veszélyes is. Akkor miért mondjuk azt, hogy Isten nem fog soha változtatni a Tórán, amikor ez, ha ezt így fogjuk fel, Isten azért adta a Tórát, hogy segítsen a teremtményeknek a felülemelkedésben, akkor miért nem változtathatna a Tórának? Nagyon is logikus, ő a mi orvosunk, mi vagyunk a betegek, a Tóra a mi orvosságunk, akkor igenis változtathatna a Tórán, ez teljesen logikusnak tűnik. Tehát ez nem egészen világos, hogy miért van az, miért mondjuk azt, hogy a Tórán soha nem fog változni. És ott annyira így mondjuk, hogy ezt múltkor említettem, hogy Maimonides összeállította ugye a 13 alaphittételt, és abban meghatározta, hogy mik a zsidó vallás leglényegesebb hit elvei. És ezek között ott van ez is, hogy a Tóra soha nem fog megváltozni. Ez miért annyira fontos hittétel? Hogy ezen áll a zsidóság. Jó, meg tudjuk érteni, hogy azt mondja, hogy a Tóra nem változható ember által, hogy nem jöhet egy magát profétának nevező valaki, és azt mondja, hogy változtatunk a Tórán, ez világos. De miért annyira fontos, hogy azt mondjuk, hogy Isten sem fog soha rajta változtatni? Ez egyáltalán nem tűnik logikusnak, és pláne nem világos ez miért. Ha most itt képzeljük, hogy megjelenne a kékestetőn Isten, úgy, ahogy a Szinájhegynél, és elmondaná ott nép előtt, hogy gyerekek, változtatunk, új Tóra, itt van új Magyarország, akkor van új Tóra, akkor tessék, most változtatunk, miért ne lehetne ezt elfogadni, hogy van egy ilyen változás? Vagy miért te feltétlenül, hogy ez nem történhet meg? És akkor van egy utolsó kérdés, van egy-két olyan furcsa leírás a Tóra különböző szabályaival kapcsolatban, hogy kicsit abszurdnak tűnik. Például a Tóra azt mondja, hogy gyakran van arra hivatkozás ilyen talmudi, homiletikai, aggádikus történetekben, hogy valamilyen lelkek az édenkertben mivel foglalkoznak, hogy Tórát tanulnak, és különböző kérdésekről még vitatkoznak is. És megy a vita, például van ilyen történet a Talmudban, hogy az égben ment egy vita, hogy van ugye ez a leprás betegség, amire a Tóra számot ad. Ez nem egy olyan leprás betegség, amit mi ismerünk, hanem ez valami szellemi betegség, hogy nem mennék be részletekbe, és a Tóra nagyon részletesen leírja, hogyha kiros a seb, akkor az akkor a metszórá, akkor az tényleg beteg, a fehér akkor nem, akkor ezek különböző szín, nagyon bonyolult szabályrendszer van. És a Talmud azt mondja, hogy a bölcsek vitatkoztak az égben, hogy most melyik igen, melyik nem. Hogy jön ez az égbe? Hogy jön ez az édenkert? Ez kell lelkeknek miért téma egyáltalán? Eleve egy ilyen testi megjelenésről van szó. Van egy másik érdekes történet. A Talmud azt mondja, meg tudjuk nyomni ezt a narancssárga gombot? Mert nekem nagyon melegen van. Nektek nincs melegetek? Hölgyek, mindig. Ha valaki fázik, szóljon. Szóval... Folytatottunk?
Hogy a fél melegen télivek a fél
nem, ezelőtt. Azelőtt folytatottunk. Tartalmilag folytatottunk. Ja, igen. Van egy másik érdekes történet, amikor azt mondja, meséli a Talmud, hogy amikor Mózes fölment az égbe, hogy lehozza a 10 parancsolatot, akkor megkérdezték az angyalok Istent, hogy mondd, mit keres ez a palit közöttünk, ez a húsvér ember? És azt mondta nekik Isten, hogy hát azért jött, mert a Tórát nekik fogjuk adni. És azt mondták, felháborodtak az angyalok, hogy a Tóra, ami a te szent koronád, azt odaadod egy húsvér embernek? Hát adod nekünk, mondták az angyalok. Erre Isten azt mondta Mózesnek, Mózes, válaszolj nekik. Mondd meg nekik, mondd meg, hogy miért. Mózes mondta, jó, én félek tőlük. Mert azt mondja neki, hogy jó, fogd meg itt a székemet, és akkor tudsz válaszolni, nem kell félni. És akkor Mózes azt mondja nekik, hogy ti akarjátok a Tórát? Tehát a Tórában az van írva, hogy tiszteld apádat és anyádat. Nektek van szülőtök? Hogy tisztelni kell? A Tórában az van, hogy adnak van át dolgozni, az eltelik meg fogom félni. Dolgoztok? A Tórában az, hogy ne ölj, ne lopd, ne parádnak, hogy van nektek rossz ösztönötök? Így azt gondoljátok, hogy egyáltalán fölmerüljön bennetek, hogy bűnözzetek? Akkor hogy kell ezt érteni? És erre, és akkor az angyalok belátták, és tényleg a Tóra odaadva a zsidó népnek. De kicsit furcsa az, hogy az angyalok egyáltalán miért kérték a Tórát? Ők nem gondolták, hogy ez egy kicsit ciki? Hogy a Tórát elkérik, amikor olyan dolgokról van menne szó, amik közük nincs hozzájuk. Tehát az egész történet ugye magában értelmezést kíván, mert mit jelent, hogy ez a párbeszédnek mi a lényege. De hát ugye értjük mi ezt, hogy mi a lényege, hogy az angyalok kétségbe vonják, vagy kétségbe van vonva az, hogy tényleg földi helye van ennek a Tórának. De hát már hogy ne lenne az? Hát erről szól a Tóra. Akkor még inkább fölmerül a kérdés, akkor hogy lehet ezt a Tórát valahogy máshogy adni, amikor a zsidók történetéről szól. Tehát nem csak a micvák, mint olyanok, a parancsolatok kérdés, hanem a történetek, amik ugyanolyan elválaszthatatlan része a Tórának, ugyancsak ezt a kérdést fölvetik. Tehát ezek a kérdéseink vannak, és most megpróbáljuk akkor ezt a dolgot kibogozni. És egy egészen más oldalról fogjuk elkezdeni a kibogozását ennek az ügynek. Mégpedig van egy olyan kabbalisztikus fogalom, amit úgy hívnak, hogy Széder Histálsalut, a világok láncolata. Ez egy fontos alapfogalma a kabbalisztikus gondolkodásnak. A világok láncolata, ha megnézzük egy ilyen lerajzolt térképen, akkor gyakorlatilag azt mutatja be, hogy a mi fizikai világunk van egy hosszú létra legalján, amely létra egymás után ismétlődő elemekből tevődik össze. És ezek az egymás után ismétlődő elemek, ezek nem más, mint különböző szellemi egységek, amiket mi szellemi világoknak nevezünk. Egy alapján véve általában négy világról szokott beszélni a kabbala. Van a mi világunk, az a cselekvés világa, az Asiya. Egy szinttel följebb van a Yetzira, az alkotás világa. Még egy szinttel följebb van a teremtés világa, a Bria. És legfeljebb van az Acilut, a közelség, Istenhez való közelség világa. Hát ezekre a világokról. Tehát, és ezekben a világokban van az úgynevezett 10 szféra, amiről már említést tettünk. 10 attribútum, a bölcsesség, értelem, tudás, jóság, erő, szépség, kitartás, győzelem, kitartás, alapkapcsolat, magyarra fordítva, amely ugyancsak minden világban ott van. Miről szól ez az egész? Hát alapjában mivel arról, hogy a kabbala ezzel magyarázza, hogy hogyan teremtődött meg a fizikai világ. Hogy ez a teremtés, ez egy folyamat, amiben először, nem is időben először, de rendben először, sorrendben először megteremtődik a szellemi világok, és egyre lejjebb haladunk, és teremtődnek míg meg nem teremtődik a fizikai. Hogy ehhez egy példát mondjunk, egy olyan példát, amit alkalmaztunk az előző alkalommal is. Azt mondhatjuk, hogy ez egy olyan példát, amiben időben is megjelenik ez a sorrend, de ugye itt mi nem beszéltünk időről, mert az egész teremtés előtt nincs idő, tehát... De mondjuk, amikor valaki, az előbb említettem, valaki rájön, hogy szeretne egy házat, akkor van az, ahogy ez a ház megjelenik az ő fejében, egy pillanatra minden ott van, és aztán ennek vannak fázisai, annak, hogy ez a ház létrejöjjön. Hogy mondjunk egy másik példát. Van valakiben egy nagyon erős ihlet, valamilyen gondolatot el akar mondani, egy tehertől meg akar szabadulni, egy gondolatot el akar mondani, és ez meg egy ilyen ihletként ott van benne, még nincs megfogalmazódva. Aztán eltelik egy kis idő, és így megfogalmazza magában, hogy mi az a epizód, történet, amin keresztül át lehetne adni ezt az egészet. Aztán megfogalmazódnak benne a különböző fel- és lemenetelei ennek a történetnek, felvonások. És a legvégén már az összes mondat, az összes díszlettel, minden, az egész színdarab ott van. Most azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag mi történt itt ebben a folyamatban? A színdarab az egyel előző fázishoz képest, ez egy új dolog? Mondjuk állítsunk fel 4 fázist. Van az ihlet, aztán van a elgondolás, aztán van, amikor már ez felvonásokra van bontva, és aztán van, amikor már az összes részletében. A 4-es fázis, a 3-as fázishoz képest, ez egy új dolog? Nem. Teljesen nem? Valamennyire mégis. De, abban igazatok van, hogy nem új, miért nem új? Mert valójában az az egész már benne volt az egyel fázissal előbbiben is, csak potenciálisan volt benne, vagy meg volt rá a lehetőség, csak nem volt így kifejtve. Visszamegyünk a 3-as, a 2-eshez képest, új dolog? Nem igazán új dolog, megint csak azért nem, mert a 2-esben is már benne van ez az egész. És a 2-esből az 1-esben ugyancsak benne van az egész. Tehát igazából új dolog, a nullától az egyesig teremtődött, mert ott született meg az ihlet a semmiből. Persze az sem semmiből születik, de most csak példa kedvéért a semmiből. Azt mondjuk, hogy ugyanez van a teremtéssel is. Valójában az, ami ebben a fizikai világban megvan, ez egy végtermék, ami olyan, mint a színdarab, amikor létrejött. Ez a fizikai kimenetele ennek. De ennek van egy egyel korábbi fázisa is, amikor még valamilyen szellemi módon létezik az az egész. Egy sokkal elvontabb, kevésbé részletekre kifejtett, elvontabb, de mégis minden részlet ott is megvan, csak egy másik formációban, egy másik dimenzióban. De ugyanezt az egészet el lehet mondani más, ezt a, amit most elmondtam, ez gyakorlatilag a histálselút, a leereszkedés folyamata. De ugyanegy ilyen leereszkedős folyamatot mondhatunk egy másik példával. Mondjuk, valaki elpirul. Az elpirulás, ezt a példát is már egyszer használtuk, az elpirulás az megint csak egy valamilyen folyamatnak egy... Az elpirulás, hogy ő azt mondta is szokták, elpirul az mi volt az?
Végtermék.
Igen, de hogy az elpirulás az ugye, amikor valaki szégyenkezik, vagy ciki, vagy nem tudom, mi lesz. Zavarban jött, igen. Amikor valaki zavarban, akkor borzasztóan piros lesz az arca. De miért lett piros az arca? Azért, mert ez a pirosság, ez a zavar, ez megvan benne valami lelki vonatkozásban is. Tehát, hogy ugyanaz a dolog megvan különböző szinteken, és minden szinten mást jelent. Minden szinten ugyanazt jelenti, csak abban a dimenzióban. Azt szoktuk mondani, hogy a lélek tápláléka a bölcsesség, mondjuk. Akkor az is táplálék, ugye? A bölcsesség is táplálék, de a lélek számára, nem a test számára. A test dimenziójában a hamburger a táplálék. Kóserben természetesen. A lélek dimenziójában a bölcsesség a táplálék. Abból növekszik, abból nyer energiát, stb. Tehát látjuk, hogy vannak fogalmak, amik különböző dimenziókban léteznek, ugyanazt jelentik valójában. Mondjak egy másik példát, ami még a mi nyelvezetünkben is használatos, az édes. Lehet a kakaó édes, lehet a gyerek édes, és a zene is lehet édes a fülnek. Ezek mind-mind más dimenziók, az, hogy ezt mind édesnek nevezzük, az nem véletlen. Ez már ugyanazt jelenti, csak más dimenzióban jelent ugyanazt. Vagy sötétség. Lehet valami egy szoba sötét, és lehet egy ember sötét. De az ugyanazt jelenti, csak más. Miért nevezzük mind a kettőt sötétségnek? Ez nem egyszerűen egy lopott fogalom, lopott szó, hanem mert ugyanazt jelenti. Mi ez a sötétség? A sötétség az, amikor valaki, kit szoktak sötétnek nevezni, általában nem a tudatlan szokták sötétnek, hanem azt, akinek van valamilyen nyelvtörés, hogy össze-vissza beszél. Miért? Mert az olyan, mint a sötét szoba. A sötét szobában is minden megvan. Vannak székek, meg asztalok, de botorkálunk. Nem nincs meg a kép, a teljes kép, és ezért össze-visszaság van. Valakinek össze-visszaság van a fejében, azt mondja, hogy teljesen sötét. Mert megvan ott, vannak információk, de nagyon rossz, tehát mert nincs, senki nem kapcsolta föl nála a villanyt, így nem világos, hogy minek hol a helye. Tehát ugyanaz a dolog, csak más dimenzióban. Most azt mondjuk, hogy a világban bármit, amit látsz, annak van egy szellemi megfelelője. És nem egy szellemi megfelelője, hanem mivel itt négy világról van szó. És gyakorlatilag nem ez a négy, ez egy általánosítás. Millió szintről van szó, szellemi szintről, olyan, mint egy hagyma, aminek millió helye van. Vagy a tenger hullámzása, a fenti hullám, amit látsz, annak van egy az alatti sok szinten át lévő mozgása. Ugyanígy bármi, amit látunk ebben a világban, ha látsz egy széket, egy asztalt, a vizet, a tűzet, mindennek van egy szellemi megfelelője a különböző világokban. Nem véletlen, hogy például a Kabbalában azt mondjuk, hogy a világot, ugye van ez az ősi felosztás, hogy a világot föl lehet osztani négy alapelemre, a víz, tűz, föld, levegő, és a Kabbala értelmezésében ez alapvetően egy hát ezt lehet fizikailag is mondani mondjuk, de szellemi jelentése is van. A tűz jelké, a tányában tanultuk, hogy a tűz például az ember lelkében az a haragvegeinedés. A víz az az élvezetek. a levegő az az üres fecsegés. Akkor, hogy ezeknek van egy szellemi jelentése is. Miért? Mert minden, ami ebben a világban létezik, annak van egy szellemi megfelelője. És ezért van az, hogy a Kabbala gyakran el is magyarázza, hogy egyes dolgoknak, ami a mi világunkban van, mi a szellemi világokban a megfelelője. Mondok mondjuk például egy példát. Ez egy, most egy rövid példa lesz, de azért érdekes. Ugye az idő az alapvetően egy érdekes kérdés, hogy mi az az idő. Most ezt nem menjünk nagyon bele, de azt hiszem, hogy ennek a relativitás elmélethez is köze van, de nem vagyok 100%-ig biztos, annyira nem mélyedtem ebben el. Nagyjából általában azt szokták, úgy szoktuk meghatározni, hogy az idő és a tér az mindig együtt jár. Tehát a tér függvényében lehet időről beszélni. Miért? Mert hogy az idő az nem mérhető másképp, az nem más, mint térbeli, mint a változás. Tehát ha nincs változás, nincs idő. Ahhoz, hogy változás legyen, kell, hogy legyen valami fizikai, kell, hogy legyen valamilyen tér. Ezért mondja azt Einstein, hogy most lehet, hogy nagyon hülyeséget mondok, javítsatok ki, hogy egy más bolygón esetleg másképp halad az idő, mert az relatív, hogy változnak egymáshoz képest a... Mint például, ha mondjuk azt mondom, hogy én nekem eljutni ebből a szobában az egyik faltól a másikig, ez 3 másodperc, vagy 4 másodperc, ez egy rövid idő. Egy hangyának eljutni az egyik faltól a másikig, az egy elég fizikailag is sokkal hosszabb idő, tehát lehet egy több nap, de mivel az élete a hangyának az esetleg csak 10 nap, ezért a számára az a 4 nap, ami eltelt a terem átszelésével, az egy fél élet, tehát az relatív sokkal több az idő. Ez mindegy, hogy az órámon még mindig 4 másodperc, de relatív az ő óráján ez sokkal több. Számára 1 másodperc sokkal hosszabb, mint számomra. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt így magyarázzák, de most a kabbalisztikus irodalomban van egy ilyen fogalom. És a kabbala azt mondja, hogy például az idő, mint olyan, ezért mondja azt, van egy olyan mondás, hogy az örökkévaló számára az örökkévaló 1 napja 1000 év. Miért? Mert azt akarjuk ezzel mondani, hogy abban a dimenzióban az idő sokkal sűrűbb. Ott is van idő, de vagy bizonyos dimenziókban van idő, de az idő egészen más sűrűségben van. És amikor ez leereszkedik, részletekre lesz bontva, akkor tágul ez az idő, és lesz belőle 1000 év. Egy másik dolog, ami az idővel kapcsolatos. Miért van az idő, ugye egy ilyen változással van összefüggésben? A Kabbala ilyesmiről is beszél, hogy az idő, mint olyan, az a úgynevezett, annak az első szellemi megfelelője a szellemi világokban, az úgynevezett Ratzoveshu, az oda, szó szerint úgy mondják, hogy oda-vissza vonzás. Ami azt jelenti, ez most nehéz ezt egy szóban elmagyarázni, de nagyjából arról van szó, hogy a Kabbala azt próbálja megfejteni, hogy a világ hogy lehet egyszerre folyamatos teremtés alatt, ugye ezt már tanultuk, hogy a világot Isten folyamatosan teremti, de ugyanakkor önálló. Mert ez egy furcsa ellentmondás. Egyik oldalról kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy folyamatosan vagyunk teremtve. Mert nem létezhetnénk egy pillanatra sem Isten nélkül. Ha ezt mondjuk, akkor önállóak vagyunk, akkor Isten egységét kérdőjelezzük meg. De kénytelenek vagyunk azt, hogy Isten folyamatosan teremt. Ha viszont olyan Isten folyamatosan teremt, akkor miben vagyok én más, mint a napfénye a naphoz képest? Akiben tudatosul, hogy ő semmi a nap nélkül. Bennem nem tudatosul, hogy én semmi vagyok Isten nélkül, nagyon is önállónak érzem magamat, és úgy tűnik, hogy önállóan is működünk. Ugye ez egy furcsa ellentmondás. Értitek a ellentmondást? Erre azt mondja, hogy ez a Ratzoveshu miatt van. Ez olyan, mintha minden pillanatban jönne egy isteni energia, ami megteremt minket. Ez nem egy folyamatos isteni energia, hanem egy oda-vissza jövő isteni energia. Amit nem lehet igazából pillanatokra elválasztani egymástól, de végül is arról van szó, hogy minden, mint hogyha van ilyesmi, ezt nem tudom, hogy hol próbálok. Van olyan, amikor te valamit folyamatosnak látsz, de az valójában nem folyamatos, hanem csak nagyon rövid a...
Vagy a film.
A film, vagy a neonlámpa tényleg olyan, mert ott oda-vissza megy egy hatják, folyamatos fénynek tüntetik fel, de valójában ez csak nagyon rövid a köztük levő szünet. Ugyanez van a világgal is, van közte szünet, és ez a szünet az, ami megteszi azt, hogy ez önállónak érezze magát, emiatt érzi önmagának magát a világ, de ugyanakkor folyamatosan jön ez a és ez egy ilyen oda-vissza ugrálás. És ez az időnek az alapja. Azt így magyarázza a kabala. Innen származik az idő. Szerintem az idő a mi világunkban, az az Acilut világban, arra Covesov. Ugyanaz a fogalom létezik itt, és létezik feljebb, és még feljebb, és még feljebb, csak más, teljesen más jelentése van. Ugyanezt, amit most elmondtunk a világgal kapcsolatban, természetesen elmondjuk a Tórával kapcsolatban is. Sámuel könyvében az van írva, hogy a Tóra az a Mashal HaKadmoni, az az ősi példa, ősi metafora. Mit jelent, hogy ősi metafora? Pontosan ez. Hogy valójában a Tóra, ami itt számunkra megjelenik, és amit elolvasunk, az nem más, mint egy metafora, egy példa, egy valamilyen magasabb jelentése. Csak mivel mi fizikaiak vagyunk, ezért egy fizikai jelentés van. Mire jó egy metafora? Mikor szoktunk metaforát használni, egy példát használni a magyarázáshoz? Akkor, hogyha van egy fogalom, és van egy ember, akinek el akarjuk magyarázni ezt a fogalmat, de mivel a fogalom egyenlően távol van tőle, közel akarjuk hozzáhozni. Ezért az ő világából kiemelünk egy példát, amit meg tud érteni, és az az összekötő kapocs, az a példa nem más, mint egy lenyomata ennek a fogalomnak. Csak az ő szintjén. Értitek? Ez olyan egy kicsit, mint amikor mondjuk kémiai folyamatokat leírnak betűvel. Az a betű leírás, az nem maga a kémiai folyamat, csak lefordítása egy másik nyelvre, ami számunkra fölfogható és jegyezhető. Akkor minden anyagnak van egy neve, és akkor úgy... Tehát ugyanezt történik a Tórával is. A Tóra valójában a Tórának van nem egy, hanem 100 000 magasabb rendű jelentése is. A Tóra minden egyes történetének, minden egyes szereplőjének, minden egyes micvájának és parancsolatának van egy nem egy, hanem egymás fölött lévő láncolatban, egymás fölött lévő jelentése. És minden szellemi dimenzióban ez egy másik jelentés. Még a mi világunkban is a Tóra több jelentése van. Azt mondják a bölcsek, 70 arca van a Tórának. Egy történetet ezerféleképpen értelmeznek a kommentárok. Egy micvának is van a gyakorlati jelentése, és van egy szellemi, nem egy, általában több szellemi jelentése, amivel megmagyarázzuk, hogy annak a micvának, a tfilin föltelésének van egy gyakorlati jelentés, hogy ezt most felrakom a fizikai valóságában, de van egy szellemi szimbóluma is annak a tfilinnek. Egyiptomi kivonulás. Van egy fizikai jelentés, hogy a zsidók kivonultak Egyiptomból, és van egy szellemi jelentés, hogy kivonulunk a saját korlátainkból, amit állandóan el szoktunk mondani minden Pészákkor, amikor megünnepeljük az egyiptomi kivonulást. Ami azt jelenti, hogy a Tórának van nem egy, hanem nagyon sok szellemi jelentése, még a mi világunkban is, és minden világban van egy magasabb és magasabb és magasabb jelentése. Azt mondja a Talmud, azt hiszem, nem biztos, nem, Salamon király maga mondja, utal a 3000 példára. Salamon király a legbölcsebb ember volt a világon, mert 3000 példát tudott mondani mindenre. Mit jelent? Ez nem azt jelenti, hogy nagy fantáziája volt, és ezért összetődik a 3000 példát. 3000 szinten tudta elmagyarázni ugyanazt a dolgot. Ami azt jelenti, hogy ő fölfelé haladva is megértette a dolgokat. Ez azt jelenti, hogy a Tóra egy mozzanatának nem csak a mi szintünkön van jelentése, hanem sokkal magasabb szinteken is van jelentése. Ez megérteti velünk azt, hogy miért mondjuk azt, hogy a Tóra az nem egy nem egyszerűen arról szól, Nem egyszerűen a mi dimenziónkban szól. A Tóra, van egy olyan midrás, ami azt mondja, hogy a Tóra megelőzte a világot. Ami azt fejezi ki, és erről már egyszer talán beszéltünk, hogy nem arról van szó, hogy Isten megcsinálta a világot, és utazta, hogy ebben a világban nagy káosz lesz, adok nekik egy kézikönyvet, hanem a Tóra valahogy érdemben és tartalomban megelőzi a világot. Mert a Tóra egy Istennel, nem abban a jelentésében egy Isten, ahogy ezt mi ismerjük itt ezen a fizikai világon, hanem egy szellemi jelentéssel, ami számunkra felfoghatatlan akár. És a kettő között van még ezer szint, ami különböző dimenziókban. De végül is ez a Tóra, ami itt megjelenik, az ugyanaz a Tóra, mint ahogy beszéltünk a színdarabról. A négyes fázisa a színdarabnak, az ugyanaz a fázis, az ugyanaz, mint a hármas, csak más dimenzióban. Az már a gyakorlati dimenzióban, amikor már a szöveg is le van írva, és már a... De az ugyanaz, mint az egyes akár, ami egy ihlet, amit nem is lehetne lefordítani. Ez a másik példa, amit el mindig szoktam mondani, nem színdarabos, ami lehet, hogy már hallottátok, amikor valakinek a fejére esik egy kő, akkor lábára esik egy kő, barátságosan legyen a példa, lábára esik a kő, akkor első pillanatban kiállt egy nagyot, következő pillanatban bosszankodik, káromkodik mondjuk, eltelik egy kis idő, és végig gondolja, hogy ez mennyire rossz volt, és mennyire szerencsétlenül jött ki, hogy lábára esett ez a kő, és aztán ír róla egy verset. Csak későbbi fázisban, és egy kicsit cinikus vagyok. Valójában mindegyik fázisban ugyanaz van, ugyanaz az érzés, csak más dimenzióban. Amikor nagyon intenzív az érzés, akkor ezt nem tudja szavakban kifejezni. És akkor csak kiáltani tud. Vagy káromkodni, egyszerű szavakat tud használni. Nem tudja úgy részleteire bontani. Hát erről van szó, amikor azt mondjuk, hogy a Tóra is több szinten létezik. És ez már érthetővé teszi a számunkra, hogy miért mondták az angyalok, hogy adjátok nekünk a Tórát. Mert az nem az a Tóra, ugyanaz a Tóra, de nem ebben a fizikai dimenzióban, hanem egy szellemi dimenzióban. Az apa és az anya, az más jelent, mint nálunk. Az Egyiptom megint más jelent, mint nálunk. A zsidók történetei, a zsidók és az ő történeteik megint egy másik dimenziót jelentenek. Ugyanez a helyzet, amikor azt mondjuk, hogy vitatkoznak az égben a lelkek, hogy most ez lepra vagy nem. A lelkek számára a lepra különböző fogalmi, amit megjelennek egy szövegben, egy fizikai jelentésben, ez más jelentenek, egy szellemi jelentésben vannak, az ő dimenzióban, hozzájuk képest van. És ugyanez a helyzet a... mi volt még, amit kérdésként fölmerült? És ez magyarázza azt is meg, hogy a Tóra miért nem lesz lecserélve. Bizonyos értelemben. Mert a Tóra nem egyszerűen nekünk fizikai embernek szól. A Tóra az egy abszolút valami. Ezt jelenti azt, hogy ő és Isten és ő az egy. A Tóra igenis abszolút. Annak egy nekünk úgy tűnik, hogy leereszik erre a világra. Van egy olyan haszna is, hogy erkölcs a világnak, meg rendet, meg stb. De ennél sokkal többről szól, hiszen a Tóra csak a B-tel kezdődik, a másik betűvel. Van előtte valami, ami szellemi dimenziókban e fölött van. És ez nyilván megmagyarázza azt is, hogy miért alapvető hittétele a Tóra megváltoztathatatlansága a zsidóságnak. Ez nem egy gyakorlati kérdés, hogy Isten azt mondta, hogy ez nem fog megváltozni. Ez az alapja az egész Tóra felfogásnak. Annak, hogy hogyan tekintek a Tórára. Ez nem egyszerűen egy tanács, ami az életemet jobbá teheti, hanem ez a lényege mindennek, ugyanolyan abszolút valami, mint maga Isten. Csak Isten ilyen értelme nem ereszkedik le egy fizikai szintre. A Tóra viszont leereszkedik egy fizikai szintre, és ezért fizikai mi voltában is megjelenik. Ugye, még visszatérve arra például, hogy az égben, az édenkertben a lelkek a Tóra között fogalmairól, a lepráról beszélgetnek. Azért is problémás ez enélkül a magyarázat nélkül, mert az van írva a Talmud, a Zohár azt mondja, hogy mielőtt átlép a lélek a túlvilágra, el kell felejteni ennek a világnak a vízióját. El kell veszítenie, meg kell fürödnie, azt mondja a tűz folyamában, hogy elfelejtse ennek a világnak a vízióját, vizualitását. Tehát, hogy magyarul meg kell tisztulni attól a fizikai tapasztalattól, ami ebben a világban ráragadt. Ez olyan, mint hogy ahhoz, hogy tudom én egy kőművest megtanítsunk zongorázni, először az ujjait teljesen át kell dolgozni. Ha ez így van, akkor hogy lehet, hogy aztán fizikai témáról beszél, arról beszélünk, ez lepra vagy nem? Hát azért, mert az már nem fizikai jelentése van, hanem egy szellemi jelentése van.
Igen, tehát ha ezeket a fogalmakat, azt a mi világunk belül fogalmát nem felejteni el, akkor ott képzavar lenne, nem tudná, hogy...
Most a szellemi?
Igen.
Kérdés viszont csak az, ezek után, hogyha ez tényleg így van, és a Tórának van egy szellem, nem egy, hanem nagyon sok szellemi jelentése is, akkor itt több kérdés is felmerül. Az egyik kérdés az, hogy miért olyan lényeges akkor a Tóra parancsolatának fizikai megtartása, és a Tóra történeteinek szó szerinti értelmezése. Ugye gyakran hajlamosak vagyunk arra, és ez is egy ilyen némileg keresztény beütés, hogy a Bibliában leírt dolgokat a szó szerinti értelmezéstől elvonatkoztassuk. Mind a parancsolatok tekintetében, mind a történetek tekintetében. Nem volt ilyen, hogy Ábrahám. Ő egy szimbólum. Egy szép történet, amit tanít bennünket valamire, de ő nem létezett, mondják Biblia kritikusok. Nem kell az ima szíjat föltenni, elég azaznak a szimbólumát megérteni. De mi ezt nem fogadjuk el. A zsidóság ragaszkodik a fizikai jelentéshez. Ragaszkodik a filin valós fizikai feltekeréséhez. És ahhoz, hogy Ábrahám igenis létezett. Persze tanulunk az ő történetében, mert ezért lett leírva. A Talmud is azt mondja, Jób nem volt, csak egy metafora volt. De ez nem azt jelenti, hogy nem volt, azt jelenti, hogy nem volt, hanem csak azért volt, hogy metafora legyen. Szerinti azért létezett valójában, hogy ebből aztán tanuljunk. De létezett valójában. És létezett Ábrahám is valójában, ez ragaszkodunk. De miért? Ha egyszer Ábrahámnak van egy szellemi jelentése, egy szellemi világban valóban nem fizikai jelent. Ha hát is kérdezik. Ha egy szellemi világban valóban nem fizikai jelentése van, hanem szellemi jelentése van, akkor miért kell ragaszkodni hozzá, hogy fizikai jelentése is legyen? Ábrahám az Acilut világban nem egy húsvér ember, hanem például a Kabbala azt mondja, Ábrahám az megegyezik a Acilut világi jóság szférájával. Akkor maradjunk annál. Miért kell lehozzuk egy ilyen fizikai jelentésbe? Ez egyik kérdés. A másik kérdés, az előbb említett párbeszéd Mózes és az angyalok között. Mit mondtak az angyalok? Adjad nekünk a Tórát. Mit mondta erre Mózes, hogy nektek? Hát hol van nálatok apa, anya? Hol van nálatok Egyiptom? Hol van nálatok rossz ösztön? Hát miért ne lehetett volna? Miért nem válaszolták erre azt az angyalok, hogy hát már hogy ne lenne? Nálunk is van apa, anya, csak nem úgy, mint nálatok. Maradjon ez inkább itt, így ebben a szellemi jelentésében. Meg eleve, hogy merült volna fel az angyalokban, hogy most elkérjék a Tórát? Hát éppen ezért merült föl, de akkor miért nem válaszoltak? Miért mondták azt, ja, tényleg a Tórában ilyen dolgok vannak, igazad van, akkor nem is kell nekünk. Miért nem folytatódik a történet, hogy ők válaszoltak, és azt mondták, hogy van ilyen jelentése a Tórának, van apa és anya, csak szellemi értelmen, és ezt tessék nekünk, maradjon itt. És még egy kérdés, mi az, hogy ad nekünk, meg ad neki? Hát miért nekik nem lehetett volna, lehetett volna nekik is, meg nekünk is? Mit jelent az, hogy ad nekik? Ugye azt mondja, nekik adom a Tórát, és azt mondja, nem, ad nekünk! De hát miért? Megosztozhattatok volna, mivel ti szellemi dimenzióban éltek. Nektek van egy szellemi jelentése, nekik meg egy fizikai jelentése. Akkor mi ment itt a vita? Itt azt, hogy megértsük, még egy fogalmat tisztázni kell. Ez pedig az úgynevezett a tóraadás fogalma. Szóval sokszor hivatkozunk erre, hogy a tóraadás. Hogy amikor, és mit szoktunk ezzel érteni, amikor a zsidó nép a Szinájhegy lábánál 3300 évvel ezelőtt Isten szavából meghallja a 10 parancsolatot, és aztán ezt írásban megkapja a 2 kőtáblán, majd ennek folytatásaként az a nagy parancsolat csomag, a 613 le is íródik egy tekercsben Tóra. Egyrészt ennek mi a jelentősége, Másrészt, ha a Tóra tényleg megelőzte a világot, magyarul, tényleg mindig is létezett, és mindig is létezni fog, szellemi értelemben, akkor mi volt ebben a nagy kunc? Nem? Mert azt mondom, hogy a világ létezett, tudom, 1000-2000 éven keresztül, és hát ott az emberek elején nagy káoszban éltek, még Isten úgy nem döntött, jó, adok nekik valami utasítási eljárást, egy könyvet, és megírta ezt a könyvet, adott a Mózesnek, az meg adott a népnek. Akkor értjük ennek a jelentőséget. De azt mondtuk most, hogy ez egy abszolút dolog, tehát mindig is létezett. Még a világ előtt is létezett, akkor mi volt ebben a nagy szám, hogy ez most odaadta nekik? Hát ez eddig is tudhatták volna, rájöttek volna, akkor megtudták volna. És azt tudjuk, azt mondja a Talmud, hogy az ősök, meg az őseink, Ábrám, Izsák és Jákob még ezelőtt az esemény előtt 400 évvel megtartották a Tóra parancsolatait. Hát hogy tartott? Ha még nem lett nekik odaadva, hogy tartották meg?
Tételtük fel, hogy ezek a szintek ugye azért, tehát folyamatban készültek el, tehát a mi szintünk készült legutóbb el. Hogy azért ezek az ősapák már az egyen fölöttünk lévő szintben is léteztek, míg az összes többi ember az már annak a nyelvét nem értette.
Ők fölmentek egy magasabb szintre, és ott csinálták. Igen, ilyesmi lesz a válasz. Azt mondja a Talmud, a Midrás, mihez lehet hasonlítani a tóraadás eseményét? Ahhoz, hogy volt két ország, birodalom. És a két birodalom között, nekünk nagyon ismerős, volt egy vasfüggöny. Volt egy határ. És ezt a határt senki nem léphette át. Innen nem mertek oda, onnan nem mertek ide. Erre jött a birodalom főnöke, fölvette a határt és átlépett. Azt mondja, ugyanezt történt. A tóraadás előtt létezett a spirituális dimenzió, és létezett a fizikai dimenzió. De nem lehettél egyszerre a kettőben. Vagy itt voltál, vagy ott voltál. Az ősatyák valóban alig léteztek a fizikai dimenzióban, léteztek, de az életük nagy részét a spirituális dimenzió töltötte ki. És ezért ők ismerték a Tóra spirituális jelentését, és spirituális értelemben megtartották, de nem fizikai értelemben. Fizikai értelemben nem tették föl a filint minden nap, mert azt nem tehették még föl, mert nem létezhetett ez a fizikai nap. Mi történt a Tóra adáskor? Áttörte ezt a vasfüggönyt a Tóra. Leereszkedett erre a fizikai szintre. Olyan, mint amikor elmagyarázták az óvodásnak is végre azt a nagyon nehéz elméletet. Eddig csak a kisiskolásoknál magyarázták el, és aztán megállt ott. Senki nem tudta ezt levinni az ovisok szintjére. És volt a tóradás, amikor le lett vívva az ovisok szintjére. Tehát, hogy az a jelentősége, nem az a jelentősége, hogy akkor találta fel Isten a spanyol viaszt, akkor találta fel a sábeszt, meg akkor találta fel a kóserságot, meg akkor találta fel a tfilint, meg ezeket. Mert ezek mindig is léteztek, de nem fizikai dimenzióban. És az a különlegessége, hogy megadatott fizikai dimenzióban ez a dolog. A fizikai dimenzióban is megszületett. És ekkor már meg tudjuk mi fizikai emberek tartani és kapcsolatba kerülni ezzel a dologgal, anélkül, hogy el kéne hagynunk a fizikai mi voltunkat, hogy olyanok legyünk, mint Ábrám, Izsák és Jákob. Ez a jelentősége a tóraadásnak, és ez a jelentősége annak, amit Mózes mondott, azt mondta nekik, lehet, hogy nálatok van szellemi dimenzióban, de nálunk fizikai dimenzióban van. És ez a jelentőség ennek a tóraadásnak. Az a jelentősége, nálatok itt maradhat szellemiben, de le fog jönni most a fizikai szintre is. És ezt nem akadályozhatjátok meg. És ez a jelentősége annak, hogy ragaszkodunk a fizikai jelentéshez. Mert mi fizikai emberek mindenképp a fizikai jelentésben is, ha már így adatot, megadatott nekünk, meg kell, hogy tartsuk ezt, nem csak szellemiben, mert a szellemi ez igazából nem a mi dimenzión. Ha majd lelkek leszünk testek nélkül, akkor az lesz. De jelenleg a mi fizikai testünknek, fizikai létünknek a fizikai értelembe vett jelentése, Tóra fizikai értelembe vett jelentése az, ami igazán tartalmas. Még egy apró gondolat ezzel kapcsolatban, ugye mondjuk van egy ilyen tórai elemzés, akkor valaki mond egy ilyen szép gondolatot, egy ilyen elmondtabb magyarázatot. És azt mondják neki, ez egy szép magyarázat, ez egy shuttle. Jiddisül, ez egy ilyen magyarázkodás, vagy egy ilyen belemagyarázás. De ez nem az. Azok alapján, amit eddig mondtunk, az kiderül, hogy ilyenkor ő pont fordítva elmond egy egyen magasabb szintet, nem azt a fizikai szintet, amiről általában beszélni szoktak. Szóval nagyjából ez a Tórának ez a... És akkor így az egésznek a jelentősége egy egészen más fénybe kerül. Igen.
A Tóra adás pillanatában, ugye ez egy nagyon szűk és információ halmaz volt, ugyan tömény tartalommal, de végül is állt a 10 parancsolatból.
Igen.
Na most utána, ugye Mózes írt le dolgokat. Na most akkor ezek szerint Mózes a mi szintünkön olyan dolgokat ír le a számunkra, amik a fölötte lévő szintből kellett neki lefordítania a mi részünkre. Tehát akkor ezek szerint ő is átjárt?
Abban az értelemben igen. Valószínűleg igen. Igen, lefordította a mi szintünkre. Egy jó tolmács volt.
Én azt szeretném megkérdezni ezzel kapcsolatban, tehát ezzel a kis rajzoddal kapcsolatban, hogy volt a két ország és közötte a vasfüggöny, hogy ugye ahogy mondtad, korábban csak néhány léleknek volt módja arra, hogy ezeken a határokon keresztül járjanak, mint Ábrahám például, gondolom, hogy Zsák is ide tartozott, meg azok az emberek, akiket a Tóra egyáltalán név szerint megemlít. Én azt gondolom, hogy körülbelül azok lehetnek azok az emberek, akik átjártak ezen a vasfüggönyön. És azt szeretném ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy egy a 21. században élő haladó ember az annak van átjárása? Vagy bocsánat, lehet, tehát most nem a... Tehát lehet átjárása?
Lehet. Pontosan azért, mert Isten felszette ezt a vasfüggönyt. Azáltal, hogy megtartsa fizikai értelemben ezeket a micvákat, belekapcsolódik ebbe az egész láncolatba.
Tehát nem kell, nekünk, ez olyan... nekünk, aki mondjuk tanuljuk a Tórát, meg tanuljuk a Kabbalát, nekünk van bizonyos feltételek mellett módunk arra, hogy mondjuk belekukkantsunk az egyel fölöttünk lévő következő világba.
Akkor mondanék erre egy példát. Ez olyan, mint amikor mondjuk van egy 10 emeletes épület, biztos láttátok, hogy jártatok New Yorkban, akkor vannak a New Yorkban elég jellegzetes, mondjuk Brooklynban ezek a tűz vészlépcsők, amiket a ház falára raknak rá, hogy kiugorhatsz ott. Ezek ilyen kis erkélyek, amik össze vannak emeletenként kötve egymással, és ha bármi van, akkor azon le lehet szaladni. Ez általában úgy szokott lenni, azért betörőket kizárják, hogy ez az első emeletig tart. Tehát, hogyha oda felugrani, azért az egy nehezebb feladat, de ha jössz le, mert menekülsz a tűz, akkor le kell ugrani az elsőről. Ugye akkor most képzeljük el, hogy nagyjából most a föld, mi földön járunk, Ábrahám idejéig ezek a tűzlépcsők, amivel föl lehetne jutni a ház legtetejére, ezek az elsőig tartottak. Ahhoz, hogy valaki belátást kapjon a Tórába, és bekapcsoljon ebbe az egészbe, neki föl kellett oda ugrani, ami nagyon nehéz volt. De ennek tényleg csak különleges emberek, Ábrahám, Izsák, Jákob voltak képesek. Hogy egy szellemi dimenzióba átkerültek, volt egy határ, ugrani kellett egy emeletet, hogy eljuss az első lépcsőfokra. Mi történt a tóraadással? Onnan leeresztettek nekünk egy létrát, ami most már a földig ér. Csak föl kell menni ezen a létrán. De most már a földig ér ez a létre, mert kapott az a szellemi jelentés egy fizikai jelentést is. És ha már megvan ez a fizikai jelentés, és azt tartjuk, akkor az alapján tudunk fölfelé haladni. De nem kell olyanoknak lennünk, mint Ábrahám, nem kell egy emeletet ugorni, mert nyilván le van eresztve az a létra, akkor nem fogunk azon próbálkozni, hogy mégse használjuk ezt a létrát, hanem próbáljunk meg úgy felugorni az elsőre, mint Ábrahám, hanem igenis igénybe veszük a létrát.
Tulajdonképpen abban, hogy mondjuk egy Tórában szereplő egyszerű történet ebből következtetéseket vonunk le.
Gyakorlatilag.
Sugal hatása, ebből gyakorlatilag megyen följebb.
Így van.
Tehát elvonatkoztattunk a fizikaitól, és...
De az, hogy elvonatkoztassunk, először meg kell kapni a fizikai. Igen. Így van.
És akkor honnan tudja az ember, hogy mondjuk a cselekvés szintjéből, mert azt mondtad, hogy a fölötte lévő az az alkotás. Nyilván valamiből azt érzékeli, hogy már ott van, vagy
olyan. Most elállunk, hogy tudod, te meg én soha nem fogunk valószínűleg oda eljutni. Így fizikai mi voltunkban nem. Mert ez óriási. Van egy ilyen történet, hogy egyszer a nem tudom melyik haszidról, talán így ez egy mászmidről, valamelyik nagyon komoly haszid, ilyen filozófus, hihetetlen szent életű, és tényleg volt egy jesiva 19. században Miromban, vagy Száton, Izrael, Galileában, és ott napokon keresztül föl alá járkált és meditált a erdőre kitekintő erkélyen, és tényleg lehetetlenül hozta elmér, és azt mondta, hogy hát most, hogy ennyit gondolkodott és meditált, és ment fölfelé, még mindig nem ért el az Asia, a cselekvés világ legalsó szférája. Azt mondta, hogy ezek nem mi szintünkön van, hogy mi ezeken fölfelé menjünk. Mit tudom én, írva van, hogy Mózes elérte a Bria világ, mit tudom én, micsodáját. De ezek nem a mi szintünkön van. De a mi szintünk akkor milyen jelentőség van? Azt mondtam, hogy ez a négy világ, ez egy általánosítás. A mi szintünkön is vannak kis lépcsők. Mikor jutsz el? Hova jutsz el? Azt mindenki érzi, ezt most megnevesíteni nincs sok értelme, nincs jelentősége, hogy te most ennek a világnak, ennek a szintjén vagy. Annak a jelentősége, hogy haladj felfelé. Van egy szép történet, amikor a Alter Rebbe, és Neo Zalman Rabbi, aki a Tanyának a szerzője, a Chabad filozófiának, kabbalisztikus főzőnek, alapművének a szerzője, mielőtt meghalt, odaírta az unokáját, aki később a két nemzedékkel később a követ, a ő helyét foglalta el, ő is Chabad Rebbe volt, és azt mondja, hogy nézd fel a plafonra, mit látsz? Azt mondja, hogy érted, nagypapa? Hát a gerendákat látom. Azt mondja, én már nem a gerendákat látom. Én a isteni teremtő erőt látom be, nem a gerendákat. Szóval, hogy ő eljutott a halál előtt egy ilyen szintre, hogy ő nem a fizikai valóságot látta, hanem az isteni teremtő erőt látta mindenben. De mondom, ezek különleges dolgok, ami de nem, mi nem mondanám. Tehát aki ezt ilyeneket mond, az általában halucinál, hogy jobb, hogy az ember megmarad a valóság, a saját valósága szintjén, de ez nem kell, hogy kiábrátítson bennünket. Mert a mi szintünkön is nagyon sok szint van. Kezdeni kell a fizikai jelentésével, a Tóra fizikai jelentésével, ragaszkodunk hozzá, hogy ezt mit vált, meg kell tartani. Mert különben nem tudsz átugrani. Erre mondja Zohár, lész már savat fiszebej, gondolat nem képes őt megfogni, felfogni, csak a Tóra és a micákon keresztül. Ha félre akarod tolni ezt a létrát, amit leeresztettek az elsőről, és föl akarsz ugrani saját erődből az elsőre, az nem fog menni. Csak úgy tudsz oda följutni, hogy elkezdeni egyáltalán felfelé menni, hogyha igénybe veszed ezt a létet, amit leeresztetek, ami a fizikai jelentése a Tórának, és a micváknak.
Úgy gondolod, hogy aki, mit tudom én, nem tudja megtartani mind a 613 parancsolatot, akkor az nem is tud felemileg emelkedni, mert mondjuk 613 parancsolatot betartani egy mai embernek, az szinte lehetetlen. Egy átlag embernek.
Most egyrészt én nem mondtam értékítetet senki fölött, ezt
nem
mondtam. Másrészt nem a 613-ról van szó, mert ezt a fizikailag nem is tudjuk megtartani, mint szentély. Ma kb. 83 van ebből a 613-ban, egyáltalán valahogy meg lehet tartani. Tehát igen, de most megkérdezem, ha valaki, én szerintem most őszintén nyilván nem véletlen gondolom így, ha valaki nem tartja meg a Tóra parancsolatait, amiket ma fizikai meg lehet tartani, nem tartsa be, ezt neveszi kóser, nem folytatatlan, stb. Az nem tud valójában előre jutni szellemi életében. Ez azt jelenti, hogy mindenki, aki megtartja, az egyből előre is jut. De ez egy alapfeltétel az én véleményem szerint. Meg lehet ezeket tartani, mert hogy ne lehet? Több százezer ember megtartja. Miért ne lehetne megtartani? Ez más kérdés, hogy ezt sokat kell tanulni, kell egy kis erőfeszítés, át kell értékelni bizonyos dolgokat. De aztán, hogy ki mennyit tart, ezt mindenki, én nem szólok ebben, vagy nehogy úgy tűnjön, hogy én most... Mindenkinek a magánügye, hogy ebből mennyit akar megtartani, de ha nem tart, nem igyekszik ezeket elkezdeni megtartani, akkor nem tud szerintem előnézni. Mert épp arról van egy nagyon érdekes történet, hogy a Lubavicsi Rebbének volt egy titkár, aki tudta, hogy Hodakov Rabbi, nagyon, nagyon érdekes ember volt. Ő Rigában a második világháború előtt oktatási miniszter volt. Aztán, tehát egy nagyon komoly világi tudása is rendelkezett, és aztán a Rebbe titkár lett, és egy teljesen nagy híve volt, és mit tudom én. És amikor egyszer jött egy ilyen kultúrantropológus, hogy a Lubavicsi irányzatot szeretnénk belülről, tudjátok, ezek mindig bevennek, mint az indiánok közé, és akkor együtt vannak meg, hogy szeretné megérteni, és szeretné ezen belül a Habát filozófiával megismerkedni, Habát kabalisztikus filozófiával. És azt mondta neki a Hodakov Rabbi, hogy mielőtt bemegy a jesivába, ő ezt azzal a feltétellel egyezik bele, ha minden nap részt vesz a reggeli imán, és fölteszi a tfilint, és csak kósert fog enni, ameddig ezt csinálja. Otthon is. És akkor nem értette, hogy ez miért erőlteti rá, és elmagyarázta neki a Hodakov Rabbi, hogy ezt nem fogod tudni megérteni, ha nem tartod meg a fizikai részét, akkor a szellemi részével nem tudsz majd azonosulni, és nem fogod tudni úgy megérteni, mintha a fizikai részét is megtartottad. Tehát ez nem azért van, mert én rá akarlak venni, mondta, hanem azért, mert segíteni akarlak a munkádban. Akkor tudsz igazán oda költözni, és beleélni magad a helyzetbe, hogyha ezt a fizikai részét is megtartod a dolognak.
Én úgy gondolom, hogy ez a négy szint, amiről beszéltünk, hát ez ilyen teljesen elhagyottnak. Tehát olyan, hogy 100 000 szintnek nem lehet nevet adni. De én úgy gondolom, hogy mind egy normális tanulási folyamatban, hogy a gyerekek, hát az általános iskolások is ismeri azt a fogalmat, hogy az alma fogalmát ismét a középiskolás, már egy más szinten, az agráregyetemre járó más szinten, és még mindegyik a fizikai világban van, de attól függetlenül...
És mindenki úgy jelent, hogy
alma. Igen,
ez egy jó példa.
Vannak magasabb szinten léteznek, és még mindig abban a világban vannak, és még ő fölöttük is van legalább.
Például a zene, mondjuk a zene.
Igen.
Zene az jelentheti azt egy dimenzióban, hogy hallgatok egy szép, hogy milyen jó. Más dimenzióban jelentheti azt, hogy tudom, hogy mi az a zene az, amikor megütök valamit, és az a rezgés által a levegőben úgy mozgatja meg a levegőt, hogy amikor ez a rezgés által levegő megüti a dobhártyámat, akkor ez bizonyos jeleket ad le az idegrendszeremen keresztül az agyamnak. Ez is a zene, csak egy más dimenzióban bemutatva. Jó, ha nincs más kérdés, akkor elvágjuk a mai estét.